Ez itt a Training 360 podcast, ahol az IT képzések, a soft skill tréningek és az e-learning világába kalauzolunk benneteket. Érvek és ellenérvek, aktuális témák, hogy mindig napra készek maradjatok a legújabb képzési trendekkel kapcsolatban.
Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit a Training 360 Agilis podcast sorozatának következő adásán. A mai témánk a skálázott agilitás lesz, és a mai vitapartnereink Nagy Kornél és König Tibor. Én Novák István vagyok, én leszek ennek a mai beszélgetésnek a moderátora. Hadd kérelek meg, Kornél, hogy mutatkozz be pár szóval a hallgatóknak.
Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Nagy Kornél vagyok, a Piramis Project Managementnek a tagja, és a Training 360-nal van egy együttműködésünk, aminek a kapcsán elő szoktam fordulni trénerként, agilis trénerként és esetenként tanácsadóként is. Bő 6 éve foglalkozom agilissal, és skálázott agilison belül a SAFE, vagyis a Scaled Agile Framework-kel szoktam dolgozni.
Tibor, kérlek pár szót te is mondj magadról a hallgatóknak.
Sziasztok, én König Tibor vagyok. Talán akik ismernek, azok a Microsofttól ismernek, ott egy pár évtizedet letöltöttem. Én is együttműködöm a Training 360-nal. Elsősorban szintén agilis témákban szoktam előadásokat tartani, workshopokat vezetni. Az én speciális területemet úgy hívják, hogy Disciplined Agile. Ez is egyfajta skálázható agilis eszközkészlet, és ennek a kapcsán vagyok itt most veletek.
Sziasztok, én Novák István vagyok, szoftvermérnökként dolgozom, és agilis csapatok fejlesztésével foglalkozom elsősorban, ezért is vagyok ennek a mai megbeszélésnek én a moderátora. Az első és legfontosabb kérdésem felétek az az lenne, hogy nekem nagy fejtörést okoz, hogy ha valakinek el kell mesélnem az, hogy mi is az, hogy skálázott agilitás, akkor számtalan pontról tudom ezt megközelíteni. Arra kérnélek benneteket, hogy meséljetek nektek, mi jut eszetek be erről a fogalomról, ti hogyan mondanátok ezt másoknak? Kornél?
Skálázott agilisnak azt nevezzük, amikor több agilis csapat dolgozik egy adott termékfejlesztésen, illetve egy projekten, és az ő munkáikat kell összehangolni. Erre többféle módszer létezik, igazából a Disciplined Agile és a SAFE is skálázható a nagyon-nagyon magas számokig. SAFE akár az ilyen több ezer fős hatalmas enterprise IT-t is képes teljesen telibe finanszírozni. Itt igazából arról lesz szó, hogy ezek a csoportok hogyan dolgoznak itt, és egy nagyvállalati szempontból az szokott lenni az agilisnek a legfőbb kritikája, hogy mit csináljunk avval, hogy vannak ezek a kis csapatok, 5 fő, 7 fő, maximum 12 fő, és ők elkezdenek teljesen önkéntes, önszerveződő módon dolgozni és fejleszteni. Ezt egy top management, ezt hogyan tudja elképzelni, hogyan tudja ezt összefogni, illetve hogyan lesz az, hogy mondjuk egy 2 hét vagy 2-3 sprintnél nagyobb idő távra is legyen valamiféle olyan commitment, egy olyan vállalás, ami a menedzsment számára megnyugtató.
Tibor, te is így látod-e ezt a skálázott agilitás fogalmat, vagy szeretnél ehhez bármit hozzátenni? Esetleg más képed van erről az egész fogalomrendszerről?
Én egyet hátralépnék, azt kezdeném el forszírozni, hogy mi is az, hogy skálázhatóság, mert én azt gondolom, hogy érdekes párhuzamokat lehet találni. Ha a skálázhatóságra úgy gondolunk, ahogy informatikai körökben általában emlegetik, akkor az tipikusan azt szokta jelenteni, hogy nagyobb terhelést is kibír egy szoftver, több felhasználót tud kezelni. És ha így nézzük, akkor mondhatjuk azt, hogy a skálázott agilitás, az körülbelül azt jelenti, hogy egy olyan agilis működésmódunk van, amivel például, ahogy Kornél is az előbb mondta, több csapatot, vagy több embert, vagy több párhuzamosan futó projektet lehet menedzselni. De szerintem ez egy picit leegyszerűsíti a dolgokat. Én egy adott szakaszában a Microsoftos karrieremnek azért feleltem, hogy a Microsoftnak a felhő platformját, amit Azure-nak hívnak, vagy Azure-nek, de mi Azure-nak emlegettük, ezt bevezessük Magyarországon. És akkor kiderült, hogy egy csomó szoftvercég nagyon-nagyon sokat vár a felhőtől, várnak skálázhatóságot is, de a skálázhatóság alatt nem feltétlenül kizárólag azt értették, mint amit az előbb mondtam. Van, aki például azt értette alatta, hogy különböző terhelési mintákat tudjon elviselni ez a megoldás, ami azt jelenti, hogy bizonyos esetekben lehet, hogy processzor heavy lesz az a terhelés, sok processzort fogyaszt, nagyon sok memória kell neki, nagyon sok input-output művelet kell neki, képzeljünk el egy üzleti környezetben egy havi zárást, képzeljünk el a filmiparban egy renderelő munkát, ami rettenetes mennyiségű apró műveletet végez el, azért, hogy akár órákon keresztül készüljön egy fáziskép. Megint másoknak a skálázhatóság azt jelentette, hogy a nemzetközi ügyfeleiket a Föld különböző pontjain elhelyezkedő adatközpontokba kövesse az a feldolgozó kapacitás, amire ott éppen nekik szükségük van. Tehát amikor felébredtek Londonban vagy Chicagóban és elkezdtek dolgozni, és Sydneyben meg még pont nem, akkor mindig a megfelelő helyeken álljon rendelkezésre az a képesség, ami az ő kiszolgálásukat szükségesé teszi. És ezért én azt láttam legalábbis az én környezetemben előforduló agilis projektekben, hogy nem feltétlenül csak és kizárólag az emberek száma meg a csapatok száma határozza meg azt, hogy jól skálázódunk, pontosabban ennek a kezelése határozza meg, hogy jól skálázódunk-e agilisban, hanem olyan dolgok is, hogy mondjuk jól kezeljük-e azt, hogy földrajzilag mennyire vannak szétszórva az emberek. Hogy jól kezeljük-e azt, hogy az általunk éppen készített termékkel kapcsolatosan milyen jogi, iparügyi, vagy iparági, stb. Elvárások léteznek. Hogy jól kezeljük-e azt, hogy mi egy vadi új terméket fejlesztünk nulláról, vagy egy rettenetes mennyiségű, mondjuk úgy, hogy műszaki adóssággal terhelt másik termékkel kell integrálódnunk, vagy azt kell továbbfejlesztenünk. És ha belegondoltok, az agilis módon működő csapatok számára ezek mind-mind különböző kifogásokat, vagy kihívásokat jelentenek, és a működésüknek egy másik oldalát kell kiskálázniuk miatta. Ezekről lehet, hogy később még tudunk beszélni, de én kicsit így állnék ehhez a dologhoz hozzá, hogy nagyon fontos, amit Kornél elmondott, de még vannak egyéb vetületei is annak, hogy hogyan tudunk mi agilisan működni.
Ha ezt a megközelítést használjuk, amiről egy kicsit beszéltetek mind a ketten, akkor vajon a skálázott agilitásban igazából hol jelenik meg, vagy hol veszik el az agilitás? Számomra az agilitás nagyon sok irányból megfogható. Ha két dolgot kell mondanom, akkor az egyik, amit én hangsúlyozni szoktam, az, hogy igyekszik egy agilis csapat, egy agilis szervezet egységnyi idő vagy erőráfordítás segítségével minél több értéket termelni, illetve a másik fontos dolog, amit én imádok hangsúlyozni, az a folyamatos tanulás, a continuous learning, és ennek mindenfajta vonulata. Te mit látsz, Kornél? Mi az, ami elveszik az agilitásból akkor, hogyha ezekről a kis csapatokról elkezdünk abba az irányba mozogni, hogy egyre több csapat tudjon együtt dolgozni, és hogy te is mondtad, hogy egy olyan fajta keretet adjunk ehhez, amit a menedzsment is képes követni, megérteni, és akár szükség esetén beavatkozni, vagy segíteni ezeknek az agilis csapatoknak, agilis szervezeteknek a munkáját.
Hogyha a kis csapat részéről vagy oldaláról közelítem meg a választ első felében, akkor az lesz a kompromisszum, hogyha több kis csapat van, akkor hogyha abból a szempontból tekintjük, hogy egy product ownernek mondjuk egy 2-3 sprintre előre azért, mert teljesen véglegesen ki kell fejteni a user sztorikat, hogyha többen csemegéznek ebből az adott backlogból, akkor exponenciálisan nő azoknak a user sztoriknak, illetve azoknak a fejlesztési feladatoknak a száma, amit már le kell kötni, illetve itt nem lehet tovább halogatni a döntést. Ezért mindenféleképpen itt lesz egy korlát. A következő korlát az agilis becslés lesz. Minél több csapat van, hogyha egy backlogból dolgoznak, akkor bizony egyformán kell becsülniük. Akkor eldönthetők az, hogy ők egyszerre több csapatként becsüljenek, külön-külön becsüljenek, tehát ezek mind-mind-mind extra komplexitásokat hoznak be, és emiatt rengeteg módon veszítünk a rugalmasságból. Hogyha pedig a menedzsment szempontjából nézzük, hogy tényleg mit is jelent az agilitás, mit is jelent az, hogy mi most bedobjuk a gyeplőt, és rábízzuk el ezt a teljesen alulról szerveződő csapatokra az egészet, holott mi általában, hogyha nem egy szoftverfejlesztő cég vagyunk, hanem egy olyan iparág, mondjuk telkó vagy olaj, ami idősebb az IT-nál. Hát ott arról szól az elmúlt 125 év, mondjuk, hogy ők kifejlesztették azokat a kontrollokat, amivel sikeresen tudnak működni. Hogyha ott egy ilyen paradigmaváltás van, hogy bízzuk rá az egészet egy alulról szerveződésre, hát ők ott kőkeményen azért követelni fogják azt, hogy bizony itt legyenek olyan vállalások, hogy egyáltalán erről hajlandóak legyünk beszélni. És akkor így két tűz közé szorul ez a skálázott agilitás, mint egy közepes vagy egy nagyobb vállalatnak az IT csapatainak a szerveződése, vagy ez az egész kérdéskör. Úgyhogy ez mindig egy valamiféle kompromisszum lesz. Felülről nézve túlságosan flexibilis lesz még akkor is, alulról nézve viszont már túlságosan kontrollált. Tehát nehéz lesz meghozni azt a közös nevezőt, ahogy ez még a mindkét feltételnek megfelelve is hatékonyan tud működni.
Tibor, szeretnél hozzátenni ehhez valamit?
Igen, egyrészt természetesen jelentkezik az, amit Kortnél mondott, hogy lesz egy ellentmondás az önszerveződő és önmenedzselő csapatok által elvárt szabadságfok, meg az összetett, már akár nagyon sok csapatot mozgató, és több terméket, esetleg egy termékcsalád összes komponensét érintő fejlesztési program vezetői között. Nem lehet 100%-osan mind a kettőnek az elvárásait teljesíteni, tehát egy kompromisszumot kell a kettő között kötni. Én egy kicsit abban az irányban is tovább mennék, amit az előbb megkezdtem. Képzeljük el, hogy nem egyszerűen csak az a baj, hogy sok csapatunk van, amelyek mondjuk ugyanabból a backlogból csemegézve, a te szabadat használjuk, állítják elő a terméknek a különböző elemeit, hanem olyan irányba is kellett skálázódnunk, hogy az a termék, amit előállítunk, az például nagyon komoly iparági, vagy akár jogi, pénzügyi, stb. Kontrollokat kell, hogy elviseljen. Csak egy példát mondok, amit azért itt látok többször előfordulni, hogyha mondjuk egy egészségügyi projektben elvárás, hogy külső tesztel, független tesztelő csapat végezze a tesztelést, akkor az a képessége az önszerveződő agilis csapatoknak, hogy minden munkát elvégezzenek a sprinten belül, és azt mondják, hogy készen vannak, ez ilyen értelemben elvész, hiszen nem lesznek készen, odáig lesznek készen, hogy átadhatják egy független csapatnak ezt a munkát, és lehet, hogy a későbbi sprintekben be kell emelniük dolgokat, amiket már korábban elintézetnek véltek. Tehát gyakorlatilag az ilyen, ha lehet ilyet mondani, hogy az elfogadott vagy gyakran használt agilis módszertanoknak egy csomó eleme sérülhet, ahogy megyünk egyre följebb, meg egyre kijebb ezeken a bonyolultsági vagy komplexitási faktorokon. Úgyhogy ezek is elvesznek, vagy módosulnak. Másképp kell őket kezelni egy skálázott környezetben.
Beszélhetünk-e ilyen körülmények között egyáltalán arról, hogy amikor azt mondjuk, hogy skálázott agilitás, annak nagy részben megmarad a skálázás tartalma is, illetve viszonylag kevés dolgot vesztünk ebből az agilitásból. Azért teszem fel ezt a kérdést, mert nekem pozitív és negatív tapasztalatom egyaránt voltak, nem csak nagyvállalatoknál, hanem kisebb, akár 100-200 fős vállalatoknál, ahol az a típusú kompromisszum, amiről Kornél is beszélt, az bizony néha nagyon rosszul sikerült. Biztos ti is ismeritek azt a példát, amikor egy munkahelyen a kollégák összebeszélnek, a kollégák egyik fél délben szeretne elmenni ebéden, a másik fél egy órakor, és kialakítják azt a rossz kompromisszumot, hogy jó, menjünk fél egykor, ami ugye mind a két tábornak rossz, ahelyett, hogy mondjuk azt csinálják, hogy figyeljetek, hétfőn délben megyünk, kedden egy órakor, tehát ez nagyon-nagyon sok nehézséget okoz. Van-e a ti tapasztalatotokban olyan akár pozitív, akár negatív élmény, amit ki tudnátok emelni, és meg tudnátok fogalmazni, hogy ez azért egy nagyon jó példa skálázható agilitása, mert, vagy ez azért egy nagyon rossz példa rá, vagy azért egy nagyon jó példa, mert ez a dolog, ahol nem feltétlenül működik. Kornél.
Magam részéről telkóban láttam erre működő példákat, és igazából azért működött ott a szép jól, mert az adott egy olyan keretrendszert, viszonylag jól leszabályozott feladatkörökkel és tennivalókkal, hogy nem ezek voltak a kérdések, hogy mit, illetve nem ezen akadtunk fenn. Ott az, hogy a kis csapatok, amiből volt mondjuk 8-10 egy Agile Release Train-en, ahogy a következő szintet nevezik a szépben, ott ők a maguk kis autonómiáját elég jól meg tudták tartani, és ez nem okozott gondot. Itt inkább az okozott gondot, amikor több 10 ember, tehát körülbelül 100 fölötti csapatot, hogyha nézünk, aki a fejlesztéssel, üzleti analízissel, egyebekkel dolgozott, ők benne voltak ebbe a bevonódásba, viszont az operációból egy-egy szegmens nem csatlakozott ehhez az agilis működéshez, és amikor ők megtették ezt a negyedéves vállalásukat, akkor bizonyos csapatok még egyelőre még nem voltak, nem ugyanazt a nyelvet beszéltük velük, és akkor az ő nekik bizonyos feladataik, amik szükségesek lettek volna a negyedéves vállaláshoz, azok okoztak nehézséget. Tehát igazából az alap kis csapat szintű működés az nagyon jól ment, amikor egy-egy rész tipikusan a mi esetünkben ez az operáció volt, eleinte nem szívesen csatlakozott ebbe a működésbe, ott voltak problémák, amiket orvosolni kellett. Úgyhogy ez igazából ez egy jó példa ebből a részből. Ilyen dolgok voltak, amik nekünk fennakadást okoztak.
Ezt meg tudom erősíteni én is, amit Kornél most itt a végén mondott. Nagyon érdekes tapasztalatok voltak azok ügyfeleinknél, hogy a Scrum szerint működő termékfejlesztő csapatoknak mondjuk a tervezőjére nem csak a csapatot ültettük be, hanem elhívtunk embereket az IT-tól, akik majd üzemeltetésre átveszik a terméket, a marketingtől, akik majd beszélni fognak az elkészült termékről, és akikkel egyeztetni lehet a termék célt, a termék víziót, ami miatt a csapat is hirtelen elkezdi ezt jobban látni. Tehát ez a része szerintem jól működött. Még egy valamit mondanék, ami jól szokott működni, és az tulajdonképpen egy nem közvetlenül az agilis módszertanok része, de valamilyen szinten a hozadéka, akár a Spotify-ról beszélünk, akár mondjuk a Disciplined Agile-ról, hogy vannak ezek a szakmai szerveződések, tehát mondjuk a Community of Practice dolgok, a guildek, stb., tehát amik egyszer csak azt a hatásos eredményt fogják hozni, hogy a csapatok, ha bár külön-külön dolgoznak, elkezdik egymás szempontjait látni, és szakmailag elkezdenek továbbfejlődni bennük az emberek, ami egyébként egy önmagába zárt kis csapatnak a formájában nem biztos, hogy olyan hatékonyan megvalósulhatott volna. Úgyhogy ezek szerintem mindenképpen jó dolgok. Hát a rosszból nyilván lehetne egy csomó példát hozni, ma is láttam egy olyan levelet, amiben egy adott ügyfelemnek az egyik embere azt mondta, hogy még nem kezdtünk el együtt dolgozni, de azt mondta, hogy ő már nagyon sok helyen dolgozott, ahol mindenhol rosszul csinálták az agilis működést, nagyon kíváncsi, hogy itt mi lesz. És elsősorban a negatív élményei abból táplálkoztak, hogy a csapat elindult agilisan, esetleg még más csapatok is elindultak agilisan, de az a szervezet körülöttük, amiben beágyazódhatnak, az nem agilisan működött, és valamilyen szinten nehezebbé tette, vagy megfojtotta a kommunikációs vonalakat, tehát hogy igazából valamilyen szinten el kell indulni a vállalat egészében az agilitás felé. Egyébként ez is egy jó téma szerintem, hogy a termékfejlesztő csapatokat el tudjuk képzelni, és esetleg még egy-két ilyen fringe, a környékükön lévő csapatot is el tudunk képzelni, hogy működnek agilisan, de hogy működjön agilisan egy pénzügy, vagy egy HR, pedig ezeknek is van közvetlen mondjuk kapcsolatuk, ha úgy tetszik, a termékfejlesztő csapatokkal és azoknak az agilis működésével.
Én remélem, hogy lesz arra lehetőség, hogy ezt a témakört is felvessük, mert szintén azok közé tartozik, amely engem nagyon-nagyon érdekel. Amit megpengettetek, az azt jelentés, és én is azt tapasztalom, hogy az agilitás, a skálázható agilitás nagyon erőteljesen összefügg a vállalati kultúrával, a céges kultúrával. Tudnátok-e olyan fontos elemeket mondani, akár arról az oldalról, aminek a megléte rettentő fontos egy vállalat kultúrájában, akár arról az oldalról, aminek a jelenléte egy nagyon komoly gátat vagy akadályozó tényezőt jelent, amivel ti gyakran szembesültök, amit ha elmentek egy-egy ügyfélhez, ahol szóba kerül a skálázható agilitás, mint olyan, akkor el tudtok mondani, hogy na, ez egy olyan dolog, amit komolyan kell venni, vagy azért, mert nagyon sokat jelenthet, vagy azért, mert nagyon sokban hátrát adhatja ezt a fajta átalakulást. Kornél, melyek azok az elemek, amiket te általában meg szoktál említeni?
Meg szoktam kérdezni az elején, hogy miért szeretnének skálázott agilist. Egyáltalán miért szeretnének agilist. Hogyha az a válasz, hogy jelenleg káosz van, és akkor szeretnénk egy rendet, akkor nem biztos, hogy a skálázott agilis lesz a jó válasz. Hogyha egy picivel gyorsabban szeretnek reagálni az üzleti igények, piaci igények, stb. A reagálására, akkor érdekes lehet tovább folytatni ezt a beszélgetést. Következő kérdés, hogy ki szeretné nagyon ezt az egész átmenetet? Ezt az üzlet szeretné, ezt az IT, hogyha IT-ról van szó, a vezetője szeretné. Ha ezt a termékfejlesztők, illetve a termékfejlesztéssel bevont emberek indították el, hogy ők ebbe szeretnének dolgozni. Tehát, hogy egyáltalán milyen szinten, mekkora a támogatottság ennek az egésznek. Szerintem három szint van, amiről érdemes beszélni. Egyik az a top management. Ők mennyire szeretnék ezt, és mennyire látják a saját víziójukban, hogy az agilis lesz vélhetően a jó megoldás. A munkavállalói réteg, akiknek innentől kezdve majd valamilyen szinten önszerveződniük kell, és nagyobb felelősség lesz, nagyobb vállalások lesznek. Eddig ahelyett, hogy megmondták nekik, hogy mit kellene csinálni, nekik kell majd elejétől a végéig különböző változtatásokat végrehajtani. És a középső réteg, az a klasszikus menedzsment réteg, akiknek ezeket a csapatokat össze kell úgy állítaniuk, hogy legyen is nekük esélyük mindenféle tudás és egyéb szempontból, hogy ezt végre tudják hajtani. Hogyha ezeken a szinteken megvan, és világos, hogy miért szeretnénk agilissá válni, akkor érdemes tovább fejteni az adottságokat.
Nagyon hasonlóak az élményeim, én általában azzal szoktam kezdeni, csak nyilván nem ezt a szót használom hozzá, hogy mi az a fájdalom, ami miatt egyáltalán most beszélgetünk. Tehát, hogy van-e valami, amit kifejezetten meg akarnának változtatni. És hogyha ez általában igyekszünk felsővezetőkkel beszélni, tehát hogy eleve már ők adjanak erre választ, hogyha ott ők elkezdenek értelmes dolgokat sorolni, akkor valószínűleg van értelme folytatni tovább a társalgást. Hogyha ők olyanokat mondanak, hogy már a versenytársaknak is agilis módszertanaik vannak, most már nekünk is kell. Ez az egyik irány, amit szoktak mondani, és az egy ilyen sárga zászló, narancssárga színű zászló. A másik az, hogy két csapatnál elkezdtük az agilis működést, nem nagyon vált be, úgyhogy akkor csináljuk meg rendesen az egész cégben. Tehát, hogy ezek így nem jó megközelítések. Általában azt nézem, hogy van-e konkrétan fájdalom. Ha van fájdalom, akkor megpróbálom belőlük kiszedni, hogy tudnak elképzelni egy sikeres jövőbeli állapotot. Tehát, hogy értem, hogy most mi baj, mit szeretnének ebből az egészből viszont látni. És hogyha idáig el lehet jutni, én megmondom őszintén, hogy a többi szintre csak akkor megyek, amúgy a sorrenddel egyet értek, tehát fogadókészség az kell azokban az emberekben, akik majd ténylegesen dolgozni fognak agilis módon, és a középső ilyen, erre nagyon szép szavak vannak, most egyet se idéznék, de az a középső réteg, amelyik nem feltétlenül a változásokban érdekelt, az lesz az utolsó ebben a körben, és igazából ott várható a legtöbb, ha úgy tetszik, megkonvertált ember és áldozat is egy ilyen folyamatnak a végére. De miután a kérdésfelvetés az úgy volt, hogy skálázott agilitás, ott miről beszélgetünk, én ott mindig arra vagyok kíváncsi, hogy most csak a termékfejlesztő csapataitokban gondolkoztok, mert ha igen, akkor állapodjunk meg abban, hogy ott milyen fajta működést látnátok ideálisnak, amihez szerintetek a skálázódás révén vezet az út, vagy abban gondolkoztok, hogy a vállalat egyéb részeinek is meg kellene változtatni a működését. Tehát, hogy van-e olyan, ami miatt szerintetek a marketing nem jól működik, vagy az IT, vagy az ügyfélszolgálat nem jól működik, és arról is hallottatok valamit, hogy ott is lehetne a skálázódással, vagy pontosabban az agilitással mit kezdeni. És akkor ebben az esetben talán nem is a skálázódás, bár stratégiai értelemben a skálázódás, hogyha a szervezetnek az egyéb részlegei felé is kinyitjuk az agilis működést, hanem inkább egyfajta ilyen kulturális változásnak a beindítása az lesz a feladatunk.
Nagyon szépen köszönöm mindazt, amit elmondhatok. Utolsó kérdésként én azt kérdezném meg mindegyikőtöktől, hogy ebben az egész skálázott agilitásban hogyan látjátok, melyek azok a pontok, hol van a történetben az a pont, ahol a felső vezetés bele tud ebbe a történetbe valamit tenni, és hol van az a pont, ahol egy skálázódó agilis csapatnak valamelyik tagja bele tud tenni ebbe a történetbe valamit, hogy ez sikerüljön. Kornél.
Mindenképpen az elején a top managementet tenném az első helyre. Tehát őnekik kell azt megfogalmazni, hogy miért szeretnének és miként szeretnének ők agilissá válni. Általában őnekik kell kiválasztani azt a frameworket, azt a keretrendszert is, amiben ők ezt el szeretnék képzelni. Amennyiben egy független tanácsadóként beszélek ilyen témakörben, akkor egy klasszikus szervezetről beszélünk, akkor én első körben a SAFE-et szoktam ajánlani. A SAFE-nek van egy roadmapje, egy lépésről lépésre egy útmutatója, hogy hogyan kell a szervezetet átállítani. Itt, amikor megvan ez a döntés, hogy mi megyünk, agilis, skálázott agilis SAFE-ek leszünk, utána először egy kis csapatot képezünk ki, aki már képes lesz a szervezetbe ezt az egészet képviselni. Amikor ezt a kis csapatot kiképeztük, utána jöhet a csapatoknak, a különböző szerepköröknek a kiképzése, azután, amiután összeválogattuk, hogy kik lesznek ebbe benne. Elhangzott marketing, stb. Tehát először top management, egy kis csapat, aki ismeri az üzletet, aki pontosan meg tudja azt mondani, hogy melyik csapat, hogyan és mekkora mennyiségű ember delegáljon ide. Amikor ezek megvannak, akkor kész vagyunk az első ilyen Agile Release Train-nál, és akkor lehet a résztvevőket már tematikusan végoktatni. Amikor pedig készen állunk, és ezt nem érdemes nagyon soká húzni, itt van egy olyan sürgősség, Ami, hogyha fél évekre, évekre elnyújtjuk ezt az egész tervezést és oktatást, akkor valószínűleg ez sosem fog elindulni. Tehát amilyen gyorsan csak lehet, szedjük össze, induljunk el, legyen meg az első negyedéves tervezés, és utána szépen fogjuk majd ezt a retrospektíveken finomítani. Tehát körülbelül ez lenne az a pár mondatos válasz, amit szoktam javasolni, és akkor innen megyünk tovább.
Abszolút egyetértek azzal, hogy a felső vezetéssel kell kezdeni. Tisztába kell tenni azt, hogy mit várnának egy ilyesfajta átalakulástól. Meg kell találni azt a championt, azt a bajnokot, aki innentől kezdve nem feltétlenül kizárólag ő adja a pénzt, de ő az, aki megvéd bennünket akkor is, amikor nem vagyunk ott, és ő az, akinek egy kicsivel hosszabb távú, áttekintő képessége, meg mondjuk tovább tartó kitartása van, mint a többieknek, és ezért tud az elején segíteni, hogy egy mondjuk egy kezdeti gyors bukás egy picike részében egy projektnek az ne okozzon azonnal üzemzavart és esetleg a projekt leállítását. Egy csomó mindennel egyetértek, én általában azt mondom, hogy ismerjük meg a vállalatnak a változástűrő képességét, és annak a fényében válasszunk egy jobban vagy kevésbé preskriptív, tehát ilyen előíró vagy megmondó típusú módszert, amit bevezetünk. És látok egy speciális szerepet a lent lévőknek is, és az pedig az, és szerintem ezzel István egyet fog érteni, hogy egy csomó kísérletet el lehet végezni, olyan picike módosításokat az aktuális munkavégzési módjukon, amik már agilis irányba hatnak, de még nem feltétlenül valósítanak meg helyből egy scrumot, vagy bármi hasonlót, mert ezeket a pici sikereket, ezeket mind-mind fel kell arra használni, hogy szétmarketingeljük az agilis módszernek a működő képességét, a sikerességét. Ugye az nagyon tipikus, hogy agilis bevezetésnél korai sikerekre lövünk, és azokat nagyon-nagyon hangosan hirdetjük, és megpróbáljuk a bukkanókat pedig túlélni, ehhez kell ez a bizonyos champion. Úgyhogy én általában ezt a megközelítést szoktam használni, és igenis a felső bajnok mellett az alul lévő csapatokban is megkeresem azt a néhány szövetségest, akikkel érdekes, jó kis mini projekteket lehet elindítani és végigcsinálni.
Kornél, Tibor, nagyon szépen köszönöm, hogy a hallgatókat kisegítettétek ezekkel az információkkal. Kedves hallgatók, remélem, hogy ha nem is mindent, de sok-sok mindent megértettetek az agilitásból, megértettetek a skálázott agilitásból, és kedvet kaptatok ahhoz, hogy ezt a témát egy kicsit jobban megismerjétek. Kérlek, ne feledjétek el, hogy a Training 360 rengeteg ezzel összefüggő elméleti és gyakorlati képzést tud adni nektek. Kérlek, látogassátok meg a Training 360 weboldalát, a training360.com címen. Kérlek, hogy nézzétek meg a Facebook oldalát, illetve amennyiben részletekre és további információra vagytok kíváncsiak, úgy használhatjátok az infokukac.training360.com címet is. Az lenne a kérésem, hogy kövessétek ennek a sorozatnak a következő részeit, és tanuljatok meg újabb érdekes információkat az agilitásról. További szép napot mindegyikőtöknek!